Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mindenkinek nagyon-nagyon boldog, kegyelemteljes húsvéti időszakot kívánok, remélhetőleg egy jól megszolgált, bőjtelteli, nagybőjti időszak után. A Szentháromság tanhoz érkeztünk már az elmúlt alkalommal, a kompendiumnak a 45. pontját kezdtem el, és itt folytatom most. Igyekszem nagyon könnyű lenni, de már most megígérem, hogy nem feltétlenül fog sikerülni. Pusztán emberi értelemmel megismerhető-e a Szent Háromság misztériuma? Teszi fel a kérdést a kompendium. Isten a teremtett világban és az Ószövetségben is mutatja háromságos létének bizonyos nyomait. De a Szent Háromság belső élete a puszta emberi értelem számára megközelíthetetlen. Tehát ezt a múltkor már fejtegettem, hogy ez dogmatikusan le lett fixálva, a Szent Háromság, az, hogy Isten egy és Szent Háromságos. Ezt az ember nem találhatta ki, nem is találta ki. Az Ószövetségben utólag, az Új Szövetség fényében beszélünk arról, hogy igen, ott is megjelennek bizonyos előképek, de ez nem azt jelenti, hogy bárki is azokból az előképszerű fogalmazásokból vala is megsejtette volna, hogy Isten valamiképpen három. Három valaki, egy valami, mindjárt ezt körül kell járjuk. Tehát per definíció nem, tehát meghatározás szerint dogmatikusan az az egyház ítélete, hogy az ember nem tud rájönni erre józan ésszel, csak is a kínlakoztásból tudjuk meg, hogy Isten maga a hármasságos szeretet. Ez nagyon fontos, Isten nem szeret, hanem maga a szeretet. Tehát ő nem tud nem szeretni. És itt csak célzok rá, hogy de ebből nem az következik, hogy nincsen pokol. Tehát a pokolot az ember saját magának csinálja, meg az angyal, a démonok. Tehát az Isten szeretetének radikális kijelentéséből, szeretet voltának radikális kijelentéséből nem származik a kárhozat tagadása, hiszen akkor Jézus Krisztus lett volna az első, aki tagadta volna, pedig ő folyamatosan fenntartja ezt a fenyegetést mindannyiunk számára. Ezért a szeretetről itt most egy bizonyos szempontból beszélünk, a Szent Háromság legbensőségesebb szeretetét elemezgetjük. Következő mondat. Isten fiának megtestesülése és a Szentlélek elküldése előtt Izrael hite számára is megközelíthetetlen maradt a Szent Háromság. Ezt a misztériumot Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki, és ez a forrása minden további misztériumnak. Tehát látjuk azt, hogy Krisztus úgy beszél önmagáról, hogy ő Isten. És úgy beszél a Szentlélekről is, a Szentírás, bár kétségtelen tény, hogy kicsit homályosabban vagy jobban inkább a háttérben fogalmazva, mint Krisztusról, de a Szentlélekről is úgy beszél, mint szeméről, mint valakiről, mint egy harmadik valakiről, akit az atya is elküld, vagy a fiú elküld az atyától, mint kettőjük lelkét, tehát a Szentlélek is Isten, és különböző az atyától és a fiútól, de ez hangsúlyozottan nem annyira könnyen megfogható, mint az előző kettő, mindjárt erre kitérünk. Tehát Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki egyrészt azt, hogy az atyának van egy örök fia, a fiú Isten, és hogy a kettőjük közötti viszony a Szentlélek, a szeretet, tehát a szerető, a szeretett és viszont szerető között ott van a szeretet, és ő maga a Szentlélek. Nagyon sokféleképpen beszéltek erről, itt most dogmatörténetet lehetne elmondani. Azt szeretném itt mindenképp hangsúlyozni, hogy a tiszta megfogalmazás a Szent Háromság tiszta megfogalmazása, hogy az egy személy, egy természet, de három személy, ez hát az Anyaszentegyháznak legalább az a 325 évébe került, mondhatni, hogy 300 évébe került, mert meg kellett találni azt a fogalmat, ki kellett alakítani azt a fogalmat, hogy amit a személy fogalom jelent. A személy fogalom nem létezett sem a görög, sem a római filozófiában, sem sehol máshol, és éppen ezért a gnoszticizmusban sem. Jézus maga sem használja a személy szót, vagy fogalmat, miközben bennfoglaltan, nyilvánvalóan úgy beszél az atyáról, önmagáról és a Szentlélekről, mint három valakiről. Tehát külön ma így mondjuk ezt a mai nyelven, hogy személyiséget hordozó valóság, tehát személyekről van szó. A személy fogalmat azonban ki kellett kristályosítani. Keleten, a görögben a szó az a proszópon, nyugaton pedig a latinban a szó a persona. Mind a kettő azt a bizonyos állarcot jelentette az ókorban, amit a színészek használtak a színházakban, hogy eljátszanak egy-egy szerepet, minden szerepet férfiak játszottak, női szerepeket is, és maguk elé vettek a szerepnek megfelelően egy férfit vagy nőt ábrázoló olyan maszkot, amely állarcot, amelynek a szája bizonyos értelemben ki hangot erősítő módon volt kiképezve, hogy lehessen őket hallani, a színészeket. Nos, ez a szó, hogy proszópon, illetve persona, éppen ezért, mint állarc, mint egy személyességet megjelenítő állarc, ez azért megtisztításra szorult. Lásd Sabelliosnak az eretnegsége, aki azt mondta, a harmadik század, aki azt mondta, tehát 200-as évek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek az egyetlen Istennek a háromféle megjelenése. Tehát nem három személy, hanem három megjelenés. És pusztán csak megjelenés. Tehát megjelent az Atya az Ószövetségben, mint Atya, az Új Szövetségben, mint Fiú, és a megváltás kiteljesedésében megjelenik, mint Szentlélek. De ez egy és ugyanaz a valaki, három megjelenéssel az Anyaszentegyház teljességgel elutasította. Tehát nem, itt három külön valakiről van szó. Voltak elméletek, amely szerint az Atya az Isten, a Fiú pedig az első és legnagyobb teremtménye, aki az idők kezdetén született valamiképpen. Na, ezeket az Anyaszentegyház elítélte, nem? Ahogy valljuk, ő az Atyával egy lényegű, tehát ő nem hasonló lényegű, itt jön az arianizmus majd, hanem az Atyával egy lényegű. Tehát voltak ezek a bizonyos szubordinacionista, vagyis alárendelő krisztológiák, szentháromság tanok, hogy valamiképp a Fiú, bár a legistenibb, de teremtmény. Tehát nem ugyanúgy örök, nem ugyanúgy Isten, mint ahogy az Atya Isten, és természetesen a Szentlélek sem ugyanúgy. Éppen ezért ezt az Anyaszentegyház mindig szem előtt tartotta. A következő kijelentések hangzottak el többek között. Egyszerűen a Szentháromságtannak a legfontosabb dolgait lefixálni. Az Atya Isten. A Fiú Isten. A Szentlélek Isten. A Fiú nem az Atya. A Szentlélek nem a Fiú és nem az Atya. ezek a kijelentések elszeporálták még már akkor a három valakinek és egy valaminek a megértését, amikor még nem tudták ezt pontosabban, exaktabban kifejteni. Tehát, hogy egy valami, ez az isteni lényeg, isteni természet, isteni lényeg, amely azonban három személy által birtokolt. Testvérek, itt egy pillanatra, mit is jelent éppen ez, itt el kell gondolkodnunk rajta, hogy mi az, hogy akkor egyetlen egy valami, egyetlen egy természet, de három valaki. Ez hogy lehetséges? Látjuk azt, hogy itt a világban egyetlen egy embernek van az emberi természete, és van neki egy teljes emberi személye. A másik embernek ugyan azon emberi természetet birtokolja teljességgel, bár különálló módon, és egy másik személye. Másik személye van. Tehát nálunk a közvetlen tapasztalatban, még az angyaloknál is, egy angyal természetéhez egy angyal személye tartozik. Egy ember természetéhez egy ember személye tartozik. Hogy lehet megragadni, hogy akkor mi az, hogy személy? Hogyan lehetséges az, hogy azt mondjuk, hogy egyetlen egy Isten, de mégis három valaki, akkor hogy lehet egy? Akkor miért nem három? Hogy lehet fenntartani a monoteizmus szigorúan, anélkül, hogy a Krisztus által kinyilatkoztatott hármasságot elkezdeni tagadni? Egyetlen egy hát magyarázatot mutatnék itt be, ez Szent Tamásnak a magyarázata. Nem, előtte még elmondom, tehát képekkel próbáltam megfogalmazni természetesen Szent Ágoston is, mint például, hogy a szerető, aki aztán az atya a szerető, a fiú a szeretett, aki szeretve van, aki viszont szeret, és a Szentlélek a szeretet. Ez egy kép. Akkor próbálták másképp. Szent Tamás rámutat arra, hogy ha azt mondjuk, hogy egyetlen egy Isten, de három személyben, akkor ez nem lehet úgymond külső eredés. Az eredés fogalmát vezettem be. Az eredés az atyát, a fiú eredése az atyától, és a Szentlélek származása, és a Szentlélek eredése az atyától és a fiútól. Ezen belül az atyától a fiú születik, az atyától és a fiútól a Szentlélek származik. Így fogalmazza meg a dogmatika. Tehát eredések vannak a Szent Háromságban, a fiú az atyától születik, a Szentlélek pedig az atyától és a fiútól, mint egy közös, egyetlen alapot képező valóságtól származik. Egy lehelés által származik. Na nézzük ezeket a fogalmakat egy kicsit még részletesebben. A Szent Tamás azt mondja tehát, hogy ha azt mondjuk egyetlen Isten van, itt semmiképpen sem beszélhetünk valamiféle külső eredésről, hogy valamiképpen az istenségből egy másik istenség lenne. Akkor miről beszélhetünk? Valami belső eredésről. Milyen hasonlatot tudunk erre felhozni? És erre mondja Szent Tamás, hogy nagyon szépen, és természetesen megint keresve az elődeinek a szavát, vagy erre való utalásait. Hogy az atyától a fiú úgy származik, mint ahogy az egy benső eredéssel, mint ahogyan az ember nekünk, embereknek a gondolataiban a fogalom származik. Tessék, csak egyetlen dologra koncentráljunk egy picit. Az ember nem tudja megérteni önmagát, csak fogalmak által, a fogalmakat szavak fejezik ki, el tudom gondolni önmagamat. Persze, hogyan válok önmagam számára megtapasztaltá, elgondolhatóvá a világgal való találkozásban. Itt azonban azt mondjuk, hogy nem, Isten nem a világgal való találkozásban, hanem Isten önmagában teljessége birtokolja önmagát az Atya, és mindent úgymond kimond a logoszban. Elgondol és kimond a logoszban, mint egy benső eredéssel, mint egy elgondolással. Ez az egyetlen egy Istennek a benső önkimondása. Ezért nagyon találó a szó, hogy logosz. A szó, a kimondott értelmet hordozó szó, ő a fiú. Őről a szól a jelenések, dehogy jelenések, János evangéliumának a prológusának az első szavai, első mondatai, kezdetben volt a logosz, az ige vagy a szó. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és ő volt kezdetben Istennél. Tehát ez egy szent háromságos magyarázat, és tulajdonképpen, ha tetszik, akkor visszamegy nagyon sok mindenben a teremtés történetre, arra utal vissza, hogy ez kezdettől fogva volt, van, és mindörökké lesz, és meghatározza az egész életünket. Tehát a fiú mint egy értelmi aktussal születik az Atyától, és mivel az Atya mindent, de mindent kimond, ismer, tud önmagáról, és mindent elgondol önmagáról, ezért ez a bensőleg született szó mindent, ami az Atya, az birtokol. Egyetlen egy dolgot nem birtokol. Egyetlen egy dologban különbözik a fiú az Atyától. A származásban. Az Atyától van a fiú, és nem a fiú az Atyától. Ez a viszony az. Egyedül ez a viszony, ami megkülönbözteti az Atyát és a fiút. De ugyanazon dicsőség, ugyanazon hatalom, ugyanazon bölcsesség, ugyanazon tökéletes istenség, birtokosa az Atya és a fiú, az egyik, mint Atya, akitől ezen kimondás által születik, származik, ered, születik a fiú, ugyanaz birtokolja, ugyanaz Isten, mint a fiú maga, jól lehet a fiú mindezt úgy birtokolja, mint aki mindent az Atyától kap, és ő fiúként tökéletesen birtokolja az Atya ezen isteni önátadását. Most jön a Szentlélek. A Szentlélek, azt mondtuk, hogy itt az Atya és a fiú között egy értelmi eredésről beszélünk. Az Atya és a fiú, illetve a Szentlélek között azonban egy akarati származásról beszélünk, és ezt sokkal nehezebb megragadni. Az előzőben azt könnyű megragadni, hogy az ember csak szavakkal, fogalmakkal, szavakkal tudja társadalmasítani önmagát, megérteni önmagát, de Istennél mindez egy tökéletes módon, egyetlen egy önkimondásban, önelgondolásban, egyetlen egy szóban történik meg. Ezt még csak-csak meg tudjuk érteni, de az, hogy hogyan tárgyasul, az, hogy az Atya és a fiú egymást akarják, és mivel az Atya nem csak mindent átad a fiúnak, hanem akarja a fiút, a fiú is akarja az atyát. És ez a kölcsönös akarat meg személyesül a Szentlélekben, hát testvérek, ezt én nem fogom most elmagyarázni. Tehát ehhez sokkal több filozófia kell, meg egy jó tábla, amire az ember sok mindent lerajzol, hogy nagyjából el lehessen képzelni, miről van szó. Ugyanis valóban itt láthatjuk, hogy az ember megpróbálja megközelíteni fogalmilag azt a misztériumot, ami maga a Szent Háromságos Egyisten, de kimeríteni nem tudja, igazából körülírja, és amit elmond róla, az pontos és jó, és elégséges ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk az emberi szeretetre. Miért? Azért, amit oly sokszor elmondunk, hogy mert ahogy az Atya szeret engem, mondja Jézus, úgy szeretlek én is titeket. Szeressétek egymást, ahogy én is szeretlek benneteket. Tehát a Szent Háromságos szeretetnek az elemzése az nem, hogy nem hiába való, hanem bármennyire is egy kimeríthetetlen misztérium, jogunk és kötelességünk, hiszen ezt a ebből fakadó szeretetet mutatja meg nekünk Jézus, a megtestesült fiú, és ennek a követésére szólít fel bennünket. Ez nagyon fontos dolog. Tehát az atyától születik a fiú, mint egy az atyának a benső önkimondása, és kettőjük egymás akarása a Szentlélek. A szeretet az az akaratnak az aktusa. Ezért mondhatjuk így is akár, hogy az atya az, aki mindent ad. A fiú, aki mindent befogad és viszont ad. Mert ugyanolyan önzetlen, teljes, személyes önátadásban tapasztalja meg önmaga személyi volt, tehát szerető személyi volt, tehát mint az atya. És kettőjüknek a kölcsönös szeretete a szeretet. Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a szeretet, a Szentlélek, az csak is kettőjüktől tud születni, mert a személyes, tehát hogy mondjam, azt, hogy én szeretem a csokoládét, az, drága testvérek, én szeretem a csokit, ez nem azt jelenti, hogy a csoki szeret engemet. Tehát ez egy másféle szeretet, mint az, amikor két személy között szeretet van. A két személynek a szeretete az két értelmes, szabad akarati önátadás, amely önátadásban tapasztalja meg a személy magát azt, hogy ő szeretni képes annyira, hogy mindent átadva a másiknak tudja önmagát egészen megtapasztalni. Testvérek, ez a legjobban természetesen a teremtés rendjében mutatkozik meg. Az Isten megteremtette az embert férfinak és nőnek teremtette, és a kettőjük egységében, ahogy ezt Szent Pál mondja, férjek, szeressétek a ti feleségeteket, ahogy Krisztus szerette egyházát, és asszonyok, legyetek engedelmesek a ti uratoknak, ahogy az egyház engedelmes Krisztusnak. Nos, ebben a szeretetben is a Szent Háromságnak a teljes, kölcsönös önátadása tárul fel, és kell, hogy feltáruljon. Tehát a legelső és legmeghatározottabb képe a Szentírásnak itt, vagy a Szent Háromságnak itt a Földön, az a férfi és nő megteremtett kettős egysége. Kettős egység, amelyben a Szent Háromság kölcsönös önátadásához hasonló kölcsönös önátadásra hivatott a férfi és a nő, hiszen csak azáltal tudja megtapasztalni önmaga a férfiségét és nőségét, hogy egymásnak odaadják önmagukat. Ezt nevezi, tehát II. János Pál a testteológiájában úgy, hogy a kölcsönös önajándékozás és az ebben való önmegismerés. Itt szoktam felhívni a figyelmet arra, hogy testvérek, az ateista, marxista, az képtelen elgondolni, mit jelent az, hogy önajándékozás. Hogy az önajándékozásban azért birtokollak téged, mert teljesen neked adtam önmagamat. Ha te elfogadtál engem, akkor viszont adtad önmagadat, mert ez a valóban személyes elfogadásomnak a záloga, hogy te is viszont adtad magadat. Ezért, ha elfogadod a teljes önátadásom, akkor teljesen viszont adod önmagadat. Nem megvettelek, te az enyém vagy, de én nem vagyok a tied, hanem kölcsönösen birtokoljuk egymást, mert kölcsönösen odaadtuk magunkat egymásnak. Ez a szeretet, ez a keresztény, personalista értelmezése a szeretetnek. Egy ateista erre képtelen. Képtelen, mert nem hisz a léleknek a valóságos létében, mert nem hisz az önajándékozás lehetőségében, értékében, hiszen neki csak anyag van, neki más nincs. Az más kérdés, hogy az ateisták nem szokták végig gondolni a saját legalapvetőbb dogmáikat. De attól még, amikor, hát úgymond, cselekedni kell, vagy végig gondolni kell, ha más nem háttérileg, de ez diktál számukra. És képtelenek az önátadásra, éppen ezért képtelenné teszik magukat arra is, hogy üdvözüljenek. Hiszen az üdvösség nem más, mint szeretni Krisztust az Anya Szent Egyházban, mint ahogy az asszony engedelmes az ő urának. Az egyház engedelmes Krisztusnak. Ezért az első és legfontosabb dolog, hogy engedelmesek vagyunk Krisztusnak. Krisztus engedelmes az atyának. Az engedelmesség szó manapság szitok szónak számít, de a szeretetből nem lehet kivenni. Se az Isten szeretetből, sem a Krisztus iránti szeretetből, ami az Isten szeretetünknek a lényegi feltétele, hiszen Krisztusban tárul fel a Szent Háromság, és hát tegyük hozzá, hogy a házastársi szeretetben sem lehet elvonatkoztatni az engedelmességtől. Miért? Azért, mert amikor egy férfi feleségül vett egy nőt, és remélhetőleg anyává teszi, akkor a nőnek, az anyának az életállapot az egy olyan követelmény, aminek engedelmeskedni kell. Azt, hogy most egy édesanya éhes, szomjas, beteg, vagy a gyerekének valamire szüksége, az a férj felé követelmény. Azt fel kell tárni, azt meg kell érteni, tanácsot kell kérni, azt ki kell elégíteni, azt ott tenni kell, és nem azt nézi az ember, hogy ő most hogy érzi magát. Engedelmesség. Ugyanígy, amikor egy nő gyermeket vár, egy édesanyja gyermeket vár, vagy megszületett a gyermek, ki van szolgáltatva a férfinak. És a férfi töri magát így, úgy amúgy azért ő se tökéletes, de attól még annak az édesanyának egy kiszolgáltatottsága van a férje felé. És ha elkezdi betaposni a földből, hogy nem tökéletes, hát testvérek, ebből nem lesz semmi jó. Tehát nem lehet kivenni az emberi kapcsolatokból, és különösen az Isten iránti kapcsolatból, nem lehet kivenni az engedelmesség fogalmát. Minden szeretetben benne van ezen a földön, itt a földön, az ismeretlenség homája, a személyes misztérium, ami feltárhatatlan, minden, ami személyes, az feltárhatatlan. Egyre jobban feltárjuk, és egyre jobban feltárul, hogy mennyire nem értjük, nem látjuk még, és soha nem fogjuk tökéletesen megérteni. Éppen ezért, mivel az ismeretünk korlátozott, ami nem megismert, azt, ha tetszik, még az emberi kapcsolatok szempontjából, viszonyában is, a hit alapján engedelmességgel pótoljuk. Másképp nem lehet. Ez az engedelmesség hangsúlyoz, nem vak engedelmesség, nem erkölcstelen engedelmesség, hanem a személynek a jóságába vetett bizalomból fakad, és mint egy megajándékozza a másikat a bizalommal. Hangsúlyozott, ez nem lehet erkölcstelen, ez nyilvánvaló. Visszatérve a Szent Háromságra. Tehát ez a bizonyos személyes önátadás mit feltételez? Mindenekelőtt az önbirtoklást. Semmit nem adhatok, ami nem én vagyok. És minél inkább adok, annál inkább tudomásul veszem azt, hogy mennyire függővé váltam, elkötelezetté váltam, mennyire sebezhetővé váltam a másik által. Persze ezeket hasonlatként, gondolati elemekként vonatkoztatjuk a Szent Háromságra, mint a szeretetnek az elemeit, aspektusait. De azért fontos dolog látni, hogy ez egy tökéletes szeretet, mindent megelőzően, a világ teremtését megelőzően fennálló szeretet, az örök Szent Háromság örök szeretete, amely az ember esendőségében áteredő bűn utáni bűnösségében rengeteg sebet kapott, minden ízében sebet kapott, hiszen az egész emberi természet megsérült. Éppen ezért mindaz, ami a szeretethez kell, az meggyengült, megsebződött lett, és ezáltal megsebezzük egymást. Ami nem azt jelenti, hogy nem szerethetünk. Nem azt jelenti, hogy képtelenek vagyunk a szeretetre. Legfeljebb tökéletes szeretetre vagyunk képtelenek. Tehát ez nagyon magunk emberi természete szerint lehetséges szeretetre sem vagyunk képesek. Egyszerűen azért, mert túl gyengék vagyunk hozzá. Mert azt se látjuk át, amit át kéne látni, ezzel szemben ostobaságokat gondolunk, azt se akarjuk teljesen, amit tudnánk akarni, és azt sem érezzük teljesen, amit pedig helyesen tudnánk, tudhatnánk érezni, de nem jutottunk el oda, nem finomítottuk ki önmagunkat eléggé. Szóval a Szent Háromság tana az azért nagyon-nagyon fontos számunkra, mert arra mutat rá, testvérek, hogy az isteni szent, örök Szent Háromság szeretete, amire megteremtett bennünket Isten magához hasonlóvá, az számunkra megváltoztathatatlan. Éppen ezért, ilyeneket nem lehet mondani, hogy a modernitásban már összeadjuk Ádámot és Bélát, és tisztelettel leborulunk szent házasságuk előtt. Ilyen nincsen. Azért nincsen, mert a Szent Háromságot nem lehet megváltoztatni. Az ő szeret, és a megváltót nem lehet megváltoztatni. Ő Jézus Krisztus, a férfi principium, az adó principium, aki a befogadó principiumnak, az egyháznak adja önmagát, az egyházat termékenyé teszi. De csak azt adja Krisztus, amit az atyától kap. Ő nem adhat mást. Ezek ilyen örök modelljei a szeretetnek. Az atya, amennyiben az örök Szent Háromságban, mint egy mindöröktől szüli a fiút, elgondolja a fiút, annyiban atya a fiúhoz képest. A fiú, amennyiben születik, amennyiben ő a logosz, ki van mondva, és minden birtokol az atyától, maga a megajándékozottság. De amennyiben tényleg megajándékozottságként ismeri önmagát, annyiban, tehát valóban megajándékozottnak tudja önmagát, annyiban szükségszerűen egész hálával mindent, ami az isteni lényeg, ami az Isten, az ugyanezzel a szeretettel megköszönni és viszont adja az atyának. Ez a legstatikusabb dinamika és a legdinamikusabb statika. Az örök születés, az örök viszontadás, az örök hálaadás, az örök átélése az egész isteni jóságnak az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetében. És nagyon fontos ez a Szentlélek, akiről a legkevesebbet beszélünk, és a legkevesebbet lehet beszélni róla, mert őről mondunk ilyeneket, hogy ő a szeretet, a lángolás, az erő, a kapocs, és valóban az, de a legelvontabb a Szentléleknek a személye. Testvérek, nézzük a férfi és nő viszonyát. Ott van egy férfi, ott van egy nő. És azt mondjuk, hogy igen, mielőtt a férfi udvarolni, vagy meglátták volna egymást, akkor is férfiak és nők voltak. Meglátták egymást, és elkezdtek kialakítani egy kapcsolatot. És aztán azt mondták, hogy ezt elvállaljuk, mint teljes önátadásra irányuló kapcsolatot, és megyünk házasodni. Akkor köztük elkezd kialakulni az a szeretet, arra a szeretete való irányulás, ami az Atya és a Fiú között van, a Szentlélek szeretete. Egy elkötelezett, mindent átadó kapocs, ami van. Ha tetszik, akkor ezt a szeretetet ünneplik meg, vagy azt is megünneplik, ennek a szeretetnek, ennek a fajta szeretetnek a létrehozását, megalapítását, az elkötelezettséget, az akarati döntést ünneplik meg a házassági évfordulón. Egyrészt magán a házasságban, magában a házasságban, és a házassági évfordulón. Én úgy döntöttem, persze te is úgy döntöttél. Kölcsönösen úgy döntöttünk, hogy az isteni szeretetet akarjuk megvalósítani egymás között. Tehát nem Freud Zsiga mondott valamit, vagy valamelyik őrült pszichológus, vagy szociológus, és akkor most figyelj, de Rozikám, próbáljuk meg ezt a dolgot, mert biztos jól sikerül, nem, akkor váltunk egy másikra. Nem. Nekünk van egy az örök teremtő, a Szent Háromságos Isten, aki a maga képére és hasonlatosságát teremtett bennünket, felhatalmaz bennünket arra, hogy az ő szeretet viszonyát így hasonló módon, nem isteni módon, de hasonló módon megéljük. Ezt számunkra a kegyelmével lehetővé teszi, ezt ő akarja számunkra, és csak is így lehetünk, így teljesedhetünk ki emberként, mint férfi és nő. Tehát éppen ezért a házasság, mint teremtett, a teremtésben a legmélyebb emberi kapcsolat, személyes emberi kapcsolat, önajándékozás kapcsolata, ez a leges-legelső hasonlat, a leges-legelső kapcsolatrendszer, amelyben a Szent Háromság valamiképpen érzékelhetővé válik. Legközelebb folytatni fogom itt, mert szeretnék még beszélni a Szent Háromságnak, mi az egy, és az egyből hogyan tudjuk megmagyarázni a hármat, tovább vagyunk ezen a gondolaton, illetve a három, hogy utol az egyre. Tehát ez a furcsaság, ez a kettős, vagy hármas egység, ezt valahogy kifejteni megpróbálom magam szegényes módján. Lát, testvérek, további nagyon boldog húsvéti időt kívánok, két hét múlva találkozunk, Isten is úgy akarja, dicséretessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.